Az angyalok szerepe a Bibliában. Kírer Imre atya összeállítását hallják.
Az angyalokról. A Szentírás számtalan helyén találkozunk angyalokkal. Az Úr Jézus életének döntő pillanataiban is közreműködnek. A fogantatását angyal jelenti be, a születését is angyalok hirdetik a pásztoroknak. A vérverítékes estén is angyal erősíti meg őt, mint ahogyan a föltámadását is angyalok tanúsítják. Kik hát az angyalok? Erre a kérdésre a Szentírás nem ad választ. Működésüket említi, de róluk külön nem ad tanítást. Akkor honnan tudhatunk meg róluk valamit? Ha Isten teremtményeit szemünk elé vesszük, akkor a legnagyobb részük anyagi, a természet dolgai. Közülük több élettel rendelkező, állatvilág, de az emberrel mégsem mérhető össze. Az emberről ugyanis azt tanítja a Szentírás, hogy az anyagi testbe Isten belelehelte a lelket. Az ember ettől lett élővé. Az Úr Jézus pedig Jákob kútjánál azt tanította, hogy Isten lélek. Tegyük hozzá, teremtetlen. Ilyen módon csoportosítva a teremtményeket, van anyag, van anyag és lélek, ez az ember, és lehetséges anyagtalan lélek is, és őket szoktuk nevezni, akik teremtmények, angyaloknak. Tehát teremtmények és az embernél jobban hasonlítanak Istenre. Mondhatnánk, Isten égi udvartartását képezik és szolgálatára állnak. Nagyszent Gergely pápa mondja, hogy angyalok vannak, a Szentírásnak majdnem minden lapja tanúsítja. Mindjárt fűzzük hozzá, elnevezésük nem a természetüket jelenti, hanem a hivatalukat. Angyal ugyanis annyit jelent, hogy küldött. Ugyanakkor a Szentírás más küldöttekre is használja ezt a kifejezést. A Jelenések könyve 7 levelének az elején ott szerepel az efezusi egyház angyalának, a szmirnai egyház angyalának, stb. Itt tehát az egyház vezetőjét, a püspököt jelenti az angyal szó. Egyes magyarázók szerint magát az Úr Jézust is jelentheti, Szent Pál leveleiben, ezért viselje az asszony annak jelét, hogy hatalom alatt áll, az angyalokra való tekintettel, olvasjuk az első korintusi levélben. Na hát ez az angyalokra való tekintettel, ez magát az Úristent jelezné. Ez a magyarázat Malakiás próféta jövendőlésére hivatkozik, aki ezt írja: hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Vagyis itt pedig a megváltó van angyalnak nevezve. A Biblia szerint egy külön világrend részei, akiket az ember tapasztalása nem érhet el. Olykor Isten fiainak, máskor isteneknek is mondja őket a Szentírás, vagy mennyei seregeknek. Amikor isteneknek, akkor nyilván kisbetűvel értendő mindez. Racionalista magyarázók szerint a perzsa vallásból vette át a Biblia, és igazán csak a babiloni fogság utáni írásokban találkozunk velük. Ez azonban kétszeres tévedés. A perzsa hittel valóban a fogság idején találkoztak a zsidók, az angyalokról pedig már jóval a fogság előtt íródott könyvekben is találkozunk, az író profétáknál. Ugyanakkor a perzsa hitvilágban az angyalok megszemélyesített isteni tevékenységek vagy tulajdonságok. A Bibliában viszont önálló és Istennek szolgáló személyek. Szent Pál pedig ezt állítja: benne, mármint Krisztusban, teremtett mindent a mennyben és a földön, a láthatókat és a láthatatlanokat, trónusokat, uralmakat és fejedelemségeket és hatalmasságokat. Ez a Kolosszei levél első fejezetében található. Mivel teremtmények, ezért a mi fogalmaink szerint időben kezdtek létezni, de mégsem vonatkozik rájuk a mi időnk múlása, mert szellemi teremtmények. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, olvassuk a Szentírás első mondatát. Az embernél tökéletesebbek, már csak azért is, mert nem köti őket a test. Tiszta szellemek, azaz lelkek. Így tehát van értelmük, és van szabad akaratuk. A Szentírás több kijelentése és hasonlata miatt egyesek úgy vélték, hogy az angyaloknak is van teste, bár másfajta, mint a miénk. Úgy gondolták, hogy szellemi testük van, mint majd a föltámasztott embereknek is lesz. Másoknál a sztoikus bölcsesség hatása alakított ki ilyen véleményt. Ma azonban bátran állíthatjuk, hogy testetlen valóságok. Értelmük tökéletesebb az emberlénél. Ez nyilvánvaló a zsoltáros megállapításából. Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, mármint az embert. De nem mindent tudók, nem ismerik az ember szabad akaratú és a jövőben bekövetkező döntéseit, sem titkos gondolatait. Még kevésbé az Isten titkait. Csak amit az Úristen elárul nekik, vagyis kinyilatkoztat. Azt a napot és azt az órát senki sem ismeri, a mennybéli angyalok sem, mondja az Úr Jézus az ítélet napjára vonatkozóan. Személyes, szabad akarattal rendelkeznek az angyalok. Áldjátok az Urat, angyalai, mind ti hatalmasok, akik teljesítétek parancsait és lesitek szavát, olvassuk a 102. Zsoltárban. Mivel teremtmény az angyal, ezért az ő akarata sem végtelenül tökéletes, képes az ellentmondásra. De ez már kezdetben megtörtént, ezért beszélünk bukott angyalokról, vagy más elnevezéssel ördögökről. Miután azok, akiket angyaloknak nevezünk, alávetették akaratukat az Isten akaratának, ezért már nem vétkeznek, noha a lehetősége fennállna. Bizonyos érzelmi életük is van, hiszen a Szentírás beszél arról, hogy Isten angyalai újonganak, örvendeznek egy megtérő bűnösön. Akaratuk, akár csak az értelmük az embernél hatékonyabb. Ezt világosan megmutatja az a tény, hogy az emberi értelem az általa feltalált gépeket milyen hatékonnyá tudja tenni. Így az angyalok képesek az emberekre is hatni. Az ördögtől való megszállás mutatja ezt sajnálatosan, vagy éppenséggel, és ez jó példa, az őrangyaloknak a segítsége. Tehát ahogyan az emberi szellem egy gépre tud hatni, és azt mozgóvá, hasznossá tudja tenni, hasonlóképpen az angyal tudhatni valamilyen módon, nem abszolút módon az emberre. Tehát bennünket kényszeríteni nem tudnak, mert nekünk is szabad akaratunk van. Mi is az angyalok hivatása? A Szentírás azt mondja, hogy Isten színe előtt állnak. Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Erre az angyalok mind körülfogták a trónt, a négy élőlény és a véneket, olvassuk a jelenések könyvében. Mivel teremtmények, ezért ők is az örök boldogságra hivatottak. Ez számukra is jutalom és kegyelem. Ha Isten az embert a természet fölötti életre hívja, akkor nyilván az embernél kiválóbb angyalokat is erre hívja meg. Ennek elnyeréséhez nekik is szabad akaratú döntést kellett hozniuk, azaz valamiféle próbatételen kellett helytállniuk. Így kinyilatkoztatást kaptak, és megfelelő kegyelmet a helytálláshoz. Számunkra probléma, hogy mi is lehetett ez a próbatétel. A jelenések könyvének 12. fejezete világosan beszél egy harcról, amelyet a jók vívtak meg azokkal, akik nem álltak helyt a próbatételen. Szent Mihály nevéből ez a Héber el Mikáél, annyit jelent magyarul ki, olyan, mint az Isten, arra lehet következtetni, hogy a gőg volt a bűnük a bukott angyaloknak. Nem akarták szabad akaratukat alávetni Istennek. Talán ennek az okát is felfedezhetjük a 8. Zsoltár szavában. Mi hát az ember, hogy eszedbe jut, s az emberfia, hogy meglátogatod. Angyalaid alá csak kevéssel alásznad, dicsőséggel, nagysággal koronáztad. Több hittudós ugyanis úgy vélekedik, hogy ellenszegülésük oka a megtestesülés lehetett, hogy az Isten fia emberré lett. Nem tudták elviselni, hogy ember és nem angyal lett az Isten fia. Úgy vélték, hogy ezzel az ember az angyalok fölé emelkedik. Azt hiszem, jól is vélték. A próbatétel egyszeri volt, hiszen értelmük tökéletesebb az emberinél. Ezért náluk megtérésről nem lehet szó. Így egy részük Isten ellenségévé vált. Bukott angyalok, vagyis ördögök. A Jelenések könyvének leírása alapján nevezzük őket tehát bukott angyaloknak. A többiek azonban Isten üdvözítő tervének szolgálatára szentelik magukat, és a közreműködésüknek abban Isten akaratából részt vesznek a világ kormányzásában is. Tudtul adják Isten akaratát az embereknek, tessék csak gondolni, az angyali üdvözletre, Szűz Mária innen tudja meg, hogy a megváltó édesanyja lesz. Végrehajtják Isten büntetését, Dávid király látomása, amikor a népszámlálás után az angyal pestissel sújtottan írtotta a zsidókat, és látja őt a szent király. Isten elé viszik a mi imádságunkat, ezt pedig Tóbiás történetéből tudjuk. Szolgálmazzák az Isten országa ügyét, örvendeznek a megtérő bűnösnek, és közreműködnek a végítéletkor, ahogyan erről beszél a Szentírás. Különleges működésük, hogy gondját viselik az embereknek. Mindenkinek van ugyanis őrangyala. Maga az üdvözítő figyelmeztet, vigyázzatok, megnevessetek egyet sem a kicsinek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Ezzel egybevág, amit a Zsoltáros mond, az úrangyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy megoltalmazza. 34. Zsoltár ez. De még maga a sátán is tud erről, hiszen az Úr Jézus megkísértésénél cinikusan a 91. Zsoltára hivatkozik. Angyalainak parancsolt felőled, tenyerükön fognak hordozni téged, hogy kőbe ne üsd lábadat. Ezt idézi az Úr Jézusnak a sátán. Na hát, meg is kapta rá a kellő választ. De abból is belátható ezeknek az angyaloknak a működése, hogy valamennyien az Isten országának tagjai vagyunk, ahol a szeretet működik. Éppen ezért a segítségük számunkra természetes, és az is, hogy ők segítenek minket, nekik természetes, mert hiszen növelni akarják az Isten dicsőségét. De a Szentírás bizonyos helyeiből arra is következtethetünk, hogy az egyes népeknek is vannak őrangyalai. Szent Pálnak a második térítő útján Troászban álmában megjelent egy makedón férfi, és hívta, hogy segítsen rajtuk. Ő valószínűleg annak a népnek az angyala lehetett. Az angyalok számáról nem tudunk semmit, de a Szentírás angyali seregekről beszél. Az viszont biztos, hogy különféle osztályai, fajai vannak az angyaloknak. Ezeket rendeknek, illetve karoknak szokás nevezni. A középkori hittudósok három rendbe sorolva 9 angyali karról beszélnek. Szent Pál csak 5 kart említ. Krisztust a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemség, hatalom, erő és uralom, s minden néven nevezendő méltóság fölé. mondja az apostol az efezusiakhoz írt levél első fejezetében. Krisztusban teremtett mindent a mennyben és a földön, a láthatókat és a láthatatlanokat, trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Ehhez szokták hozzávenni még az angyalok és arkangyalok karát. Szent Ambrós viszont 9 rendről beszél az angyalokkal kapcsolatosan. Angyalok, arkangyalok, fejedelemségek, erősségek, hatalmasságok, uralmak, trónusok, kerubok, szeráfok. Aranyszájú Szent János viszont úgy vélekedik, hogy bizonyára vannak még más karok is, tehát még többről. Azaz, nekünk nincs minden az orrunkra kötve, nincs minden kinyilatkoztatva. Más spekulációk viszont 3 rangosztályt sejtenek az angyalok között a látható világ 3-as beosztása miatt, ásványok, növények, állatvilág. Talán erre utal Szent Pál is, amikor arról vall, hogy elragadtatott a 3. égbe, 2. Korintusi levélben. 3 angyalt név szerint is említ a Szentírás: Gábriel, Mikáél és Rafael, ugye a Mikáél az a Mihály. Mindhárom nevében ott szerepel az Isten, él, ugye, Gábriel, Mikáél, Rafael, tehát az él, az az Istent jelenti. Gábriel jelentése Isten ereje, Isten erősnek mutatkozik. Az ügyében kapott küldetést ismerjük. Róla már Dániel könyvében is olvashatunk. A próféta tőle tudja meg a népért mondott imádsága meghallgatását. Elérkezik az örök igazság, megpecsételik a látomást és a jövendőlést, és fölkenik a szentek szentjét, olvassuk Dániel 9. fejezetében. A beteljesedést is ő adja hírul, mármint Gábor angyal, Zakariás papnak és a boldogságos Szűz Máriának. Szent Lukács evangéliumában olvasunk erről. Mihály jelentése: ki olyan, mint az Isten. Mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban a legnagyobb az angyalok között Mihály. Dániel könyve szerint Izrael képviselője és oltalmazója. A jelenések könyve szerint a sátán legyőző angyalok vezetője. Júdás levele is említi, amikor az átkozódás ellen szól. Egy ószövetségi apokrif, tehát nem szentírási irodalom vagy könyv, pedig idéz erről, hogy mi is történt velük. Mihály még a sátánt sem merte megátkozni, hanem az ítéletet az Istenre bízta mindenestül. Büntessen téged az Úr. Ez viszont Zakariás próféta könyvéből való idézet. Isten meggyógyít. Ez a Rafael nevének a jelentése. Egy a 7 angyal közül, aki mindig készen áll, hogy az Úr Jézus fölséges színe elé lépjen. Tóbiás könyvében igen fontos szerepet tölt be, elkíséri az ifjút, oltalmazza, átlattanná teszi a démont, és gyógyulásos segíti az apját. A zsidó tartalom szerint a 7 trón álló, vagy a 4 angyal fejedelem egyike. Ő az úton lévők oltalmazója, mármint Rafael főangyal. Befejezésül pedig 2 imádságot szeretnék idézni. Az egyik szalézi Szent Ferenc imádsága. Szent őrangyal, születésemtől fogva őrzőm vagy. Neked adom magam és a magam szívét, add tovább üdvözítő Jézusomnak, légy vigasztalom a halálban. Erősíts, Isten, erősítsd meg a hitemet, szilárdítsd meg a reményemet, így gyújts szívemben isteni szeretetet. Eszközöld ki számomra, hogy múltam ne aggasszon, a jelenem ne nyugtalanítson, és a jövőtől ne féljek. Erősíts meg a halál küzdelemben, bátoríts tüledemre, tarts meg a békében. Szerezd meg a kegyelmet, hogy utolsó ételem az angyalok kenyere legyen, utolsó szavam Jézus Mária és József neve, utolsó leheletem a szeretet legyen, és jelenlétet szolgálja el végső dicsőségemet. Ferrari Szent Vince imádsága. Istennek angyala, aki őrzőn vagy, őriz engem, világosíts meg engem, pártfogolj engem, égig kegyelemmel őriz, vezess és kormányoz engem. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Az angyalok szerepe a Bibliában. Kírer Imre atya összeállítását hallották.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! István atya vagyok Mocsárról. A Mária Rádió önkéntesek munkája. Amikor a Mária Rádió kapcsán önkéntesi munkáról beszélünk, nagyon pontosan kell fogalmaznunk. Nem valami világi egyesületekre jellemző emberbaráti vállalkozásra kell gondolnunk, sem pedig a katolikus hagyományoknak megfelelő felebaráti segítő tevékenységre. A Mária Rádiónál végzett önkéntesi munka eredeti motivációs forrása a szűzanya iránti szeretet. Mindazoknak, akik bármilyen szinten részt vesznek a Mária Rádió munkájában, érezniük kell, hogy hivatásuk van a szolgálatra. Jelenlétük és tevékenységük válasz a szűzanya hívására, akinek szüksége van munkájukra. Mindez nem csak alkalmi önkéntesekre vonatkozik, hanem azokra is, akik teljesen a Mária Rádiónak szentelik idejüket, és keresetre van szükségük, hogy fenntartsák magukat. Az igazgatóktól a legegyszerűbb munkát végző munkatársakig mindenki számára a Mária iránti szeretet és az ő csodálatos művébe való az egyéni képességek szerint legjobb együttműködés vágya kell, hogy jelentse a hajtóerőt. A hallgatók adománya ugyancsak részét képezik a Máriának adott nemes válasznak, ezért kérlek benneteket, támogassuk a Mária Rádiót nem csak anyagiakkal, sokkal inkább imánkkal, és azzal, hogy figyelmes hallgatói vagyunk, amit a Mária Rádión keresztül a szűzanya üzen. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus.
Október 13-án ünnepeljük a Fatimai Jelenések 100. évfordulóját.
A Mária Rádió gyalogos zarándoklatot szervez, amely a Bakács térről indul a soroksári Fatimai templomba. Indulás október 13-án reggel 7 órakor. Csatlakozásra több helyen is lehetőség nyílik.
Részletes információ és regisztrációs felület a mariaradio.hu oldalon található.
Készült a Mária Rádió Közhasznú Egyesület megbízásából.
Hírek.